Folytatódik az Aréna, a műsor mai vendége Kovács Árpád, a költségvetési tanács elnöke. A beszélgetést pénteken röviddel a 2020-as költségvetés parlamenti elfogadása után rögzítettük, és természetesen a 2020-as büdzséről van szó. Bár részben azért már beszélt erről, például a tartalékról, például arról, hogy nullszaldó körüli most a költségvetés, de ha össze kellene röviden foglalni, akkor mi az erőssége a mostani költségvetésnek? A tervezett benyújtásakor Varga Mihály pénzügyminiszter azt mondta, hogy három főbb célt szolgál a büdzsé: a családok támogatásának védelmét, a gazdaság védelmét és az ország biztonságának védelmét.
Hát a költségvetési tanács abból a szempontból nézi a költségvetést, hogy a egyensúlyi szabályokat betartják. Az alkotmányban erre egy világos kritérium van, betartjuk, betartják az Európai Uniós előírásokat, jelent, betartjuk, legközelebb ezekhez az előírásokhoz, a 2005-ös csatlakozás óta most vagyunk, ami azért egy történelmi pillanat is. Ezért gyakorlatilag, hogy a két követelmény egyértelműen betartatott, a harmadik követelmény is.
Ezek pedig közel van.
És ezzel pedig tulajdonképpen az Európai Uniós kritikák ugye a szabályok betartásáról ugye áttérnek arra, hogy de a készítésmechanizmusa milyen, annak a demokratizmusa milyen, ez egy más minőségű kritika, ám, mint az, hogy nem tartott be. Tehát ez egy nagyon határozott erősségem. Na most, mivel mi nem minősítjük a belső elosztási képletét, ami hát egy közpolitikai képlet, és a mindenkori kormányzatnak a célkütűzéseitől van. Itt most én nekem át kell váltanom állampolgárba, és a bürokratából, és azt szeretném mondani, hogy állampolgárként, amikor nézem a babakocsikat, vagy nézem a darukat, vagy nézem a növekvő fogyasztást, fizetéseket, a múltokat, vásárlást, akkor ez a költségvetés tulajdonképpen nem a leépülésnek a költségvetés. Ez még nem a gazdag ember költségvetése, ez még a tisztes szegénység költségvetése, ha szabad ezt a pénzt használni. A költségvetési tanács abban az értelemben azért át fog váltani egy sor kérdésbe, ha ezek a dolgok így mennek tovább, és a nullszaldóról kérdezett az előzőekben és többinél, a fenntarthatóságnak a világában. A kérdés az, hogy ezt a fajta pályát fent tudjuk-e tartani. Ugye nagyon erőteljesek voltak a húhogások abban a tekintetben, hogy ez a pálya nem fenntartható. Ezek most elültek. Mert az nem akarok demagóg lenni, de egy költségvetés szempontjából kevésbé lényeges, hogy valami 3% vagy 4%, mint hogy nulla vagy mínusz, és valami. Tehát ez olyan, mint az egyetemen a 1-es és a 2-es vagy a 3-as közti különbség. Akkor már lehet vitatkozni. Ungvári Tamásnak volt ez egy múlhatatlan mondata, hogy amikor már túl vagyunk, akkor már lehet alkudozni és vitatkozni. Na most ezek a szempontból a költségvetés ilyen tekintetben egyre többet nyújt. Például az egészségügy vonatkozásában az idei költségvetés, ami a jövő évről szól, természetesen most fogadtunk el, az egy jelentős növekedést tartalmaz a többiekhöz képest. Na most az a költségvetés, ami ugye ilyen nagyon szegény házi alapon készül, és a stabilitásnak a megszerzése és nagyon-nagyon strikt megtartása a kérdéses, az általában abban gondolkozik, hogy ne töltsön tenki túl, ne változtassunk az arányokon, ne adjunk többet erre, ne adjunk többet arra. Na most az a költségvetés, ami egy növekvő pályán van, és egy 4% körüli növekedés, vagy a fölötti növekedéshez kapcsolódik, ott lehet azt mondani, hogy megtartjuk a többi pályán, hogy nominálisan növekszik a ráfordítás, mert infláció is van, meg ez, meg az, meg amaz, De ezen a területen most nagyot lépünk. Hát most a idei nagyot lépés, ugye, a családpolitikai célkitűzéseknek a dolga, és bizony az egészségügy területén is megjelent egy jelölteljes pozitív változás. Vannak kényszerek, amiket tartani kell, ilyen a honvédelmi költségvetésnek a kérdése, ami élet-halál kérdése ebben a bizonytalanná való világban, vagy a rendvédelemnek a kérdése. És csak példát mondok, egy nyugat-európai nagyvárosban jártam, ahol a belső ötödik kerületnek megfelelő terület van olyanná téve, amivel nyugodtan lehet éjszaka sétálni, máshol már nem. Mert arra futja a rendvédelmi költségvetésből. És ugyanez az Egyesült Államokban is jó pár nagyvárosban megvan, ilyen tapasztalatom is van. Tehát éltem ott. Tehát az egész minőségébe kezd megváltozni, és ilyenkor megvan a lehetőség, hogy egy-egy területen nagyot, egyszerre minden területen nagyot húzni sehol nem lehet. Tehát lehet olyanban gondolkozni, hogy na most meghúzzuk a családvédelmet, meghúzzuk az egészségügyet, mert ez egy olyan társadalmi igény, ez egyébként közpolitikailag vissza is jön, hiszen az minden kormányzat figyelembe veszi a társadalmi várakozásokat. Milyen várakozásai vannak a társadalomnak. Ostoba az a kormányzat, ami nem veszi figyelembe, hogy mit vár tőle a társadalom, még a populistának is nevezzük. Tudomásul kell venni, hogy az emberek azt szeretnék, hogy jobb egészségügy legyen, vagy jobb közbiztonság legyen, vagy épüljenek meg az autópályák, maradjunk ebbe a játékba. Tehát ezek a pontok, ezek most megjelentek a költségvetésbe, ami egy jóléti költségvetés felé való elmozdulást jelent.
Milyen kockázatai vannak a költségvetésnek?
Belső kockázat viszonylag kevés van. A külső kockázatok azok jelentősek. Tehát a külső kockázatok világában az európai helyzetnek az alakulása, hogy Európa milyen irányt visz, hogy kialakul egy modus vivendi ebben a rendszerben. Nagyon érdekes, hogy mit hoz a Brexit. Vannak olyan közgazdászok, akik apokaliptikus világképeket rajzolnak föl. Egyes államoknak a gyors fejlődéséből adódóan, vagy van olyan, ami a természeti átalakulások, hogy gyorsabb lesz a környezet rombolás következtében való klímaváltozás, mint amit meg tudunk fogni. Ennek a nyomait azért látjuk, hogy jelen van, aminek nem az a következménye, hogy most nálunk egy Celsius fokot emelkedik, vagy nem, hanem hogy élhetetlen lesz mondjuk egy óriási övezet Afrikába, és több százmillió ember akar onnan eljönni, mert fizikailag nem tud megmaradni. Tehát ezek mind, vagy a víz történet. Mi ebben viszonylag kényelmes helyzetben vagyunk, mert Európának az édesvíz kincsének egy igen jelentős része Magyarország alatt van. Tehát ezekben vannak geopolitikai előnyeink. Tehát a víz kezd olyan stratégiai termékké válni, mint az olaj, miközben az olaj megy vissza. Ugye ennek a különböző összefüggéseiben, ugye a világ olajfogyasztása nem nő olyan ütemben ma már. Tehát mindezeknek a következtében ezek a kockázatokra készülni kell, bankválságok, banki bizonytalanságok, aztán új kockázatokat hoz magának a bankrendszernek ez az információtechnológia által generált furcsa világa, ami hát sok pozitívumot hoz és sok furcsaságot is tud hozni. Maga az internet is egy áldás és egy kockázat is, a Facebook is. Tehát sok minden megváltozik. Na most a kockázat az, hogy ezekhez a változásokhoz mi magunk milyen ütembe tudunk alkalmazkodni, bele tudunk-e tanulni. Miközben megőrizzük önmagunkat. Hát ez egy óriási dolog, hogy megtanulni és megmaradni. Na most, hát ez a költségvetés, ebből ez mindez látszik. Ugye elkezdtük azt csökkenteni, maradjuk átváltva erre a kérdésre, hogy ugye nagyjából a költségvetésnek egy 50% fölötti részét be kellett vinni az államháztartásba. Most nagyjából egy 40% fölötti részt kell bevinni, és meg tudunk belőle élni. Amit egy nagyszerű technikai lehetőség teremtett meg részben, az, hogy az adóbevételek beérkeznek sokkal nagyobb arányban, és a 20-valahány százalék fölötti adóelkerülés ma az európai átlag alatt van Magyarországon. Köszönhetően az EKR rendszernek, pénztárgép bekötésnek, meg a növekvő fegyelemnek csökkenthető az adó.
Jövőre viszont ugye növelkedhet éppen ezért az adóbefizetés hajlandósága, illetve az adóbefizetés nagysága.
Évről évre az idei adatok is azt mutatják, hogy miközben csökkennek a kulcsok, a bevétel növekszik ebből. Számladás is javul. Nem csak nekem adnak ma már számlát, azért az iparosok gondosan, a vécés néni is szokott számlát adni. Úgyhogy, hanem kialakul egy más fegyelmi stílus ebbe az országba, és ebben Magyarország nagyon rosszul állt. Tehát a összekacsintó adóelkerülés sik című világból el kell jutni annak a tudatáig, hogyha befizetem az adómat, kevesebbet kell a végén fizetni, mert nem fizettetnek meg velem egy sor fölösleges dolgot, és raknak rám terhet. Na most ezek a változások, ezek kockázatokat is hoznak. Meg tudjuk-e csinálni? Nem tudjuk-e meg? Hogy reagálnak az emberek? Milyen arányú ez a dolog? Beruházásoknál tudjuk-e a beruházásokhoz az építőipari fedezetet hozni, vagy úgy járunk, mint idén, hogy túlfuttattuk a beruházási kedvet, és fölvittük az építőipari árakat, és sok minden lelassult emiatt. Tehát ez mind benne van a következő években.
És a 2020-as költségvetés végrehajtására a külső tényezők, az ön által is említett, akár a Brexit, akár pedig az európai konjunktúra lassulása, vagy akár az árfolyamváltozás jelentős hatással lehet mostani tudásunk szerint?
2020-ra még nem. Tehát ezeket a folyamatokat általában a velem egysorsú közgazdász, mérnök, becslők, azok azt mondják, hogy ezek a folyamatok azok inkább 21-22 környékén csúcsosodnak ki, a jövő évet viszonylag előre láthatónak, biztosnak látjuk. Itt a nagy kérdés Németország. A német értékeknek a tartása, a fegyelem, az adott szó, ami hát mind ugye a hagyományos porosz értékrendben, az iskola tisztelete. Szóval ezek nagyon fontos kérdésekké válnak. Ha ez megmarad, akkor a német növekedés jó. Itt Németország egy kockázati tényező. Tudom, hogy ez nem egy szép dolog ilyet mondani, de a németek hogyan további, az Magyarország számára a legkevésbé sem közömbös tényező, mint ahogy Lengyelország vagy a visegrádi országok sem. Például Németország megtartja azt a kereskedelmi kapcsolatrendszert, ami ma nagyobb a visegrádi országcsoporttal, mint akár Kínával, vagy Oroszországgal, vagy Franciaországgal, vagy Angliával. Hát ez egy óriási erő, tehát azért ahhoz, hogy valaki politikai mozgástere legyen, ahhoz gazdasági teljesítménynek kell mögötte lenni. A kéregető embernek nincs politikai hatása.
És az árfolyam változásnak van, vagy lehet kockázata 2020-ban a következő költségvetésre?
Nézze, én mondjak egy ilyen háttér benyomást, ami megint nem költségvetési tanácsi vélemény. Most egy sor olyan kérdést érintettem, ami túl van a költségvetési tanács világán, de ha kérdezik, az a tisztességes, hogy az ember elmondja, hogy mit gondol. Mindig van egy éber figyelés a nemzetközi pénzpiacokon, hogy valaki meggyengül, vagy valami probléma van. Hogy elkezdte kapkodni, és akkor emelni valamit, vagy hozzányúlni ehhez a moszhoz. Ez olyan, mint a szavannán az oroszlánnak a története. Ő is lusta a legfürgébb gazella után fogni, nem kinézi azt a nyomorultat, aki láthatóan biceg. Nem minek fusson. Na most, hogyha egy ország képes azt mutatni valóságosan is, és valóságosan abban az állapotban lenni, hogy ő nem a bicegé csorda szélén lévő valaki, hanem ő egy életerős, akkor a támadás ez kicsorbul, és leáll egy idő után. És néznek mást. Mert keresni kell, enni kell, pénzt kell. Tehát ez egy farkas törvények a gazdaságban. Na most Magyarország ebben a tekintetben időről időre ilyen kinézett állapotban van. Ne tagadjuk, kinézett állapotban van. Egyre ritkábban, hála Istennek. Mondjuk a hitelminősítő intézetek nyilatkozhatnának szívesebben rólunk, hogy nem vagy kinézhető állapotban, de hát ez hiú remény, hogy ilyen tanácsot adjanak az oroszlánnak. De most, hogyha ezeket a kinézéseket türelemmel a szemünk sarkából figyelünk, és mondjuk nem kezdjük vakon áremelést csinálni, vagy árfolyamváltozást, vagy nekiugrani a kamatnak, vagy ennek, annak, amannak, és csöndben vagyunk, akkor egy idő után oroszlán megunja. És odébb áll ebben a tekintetben, és akkor folytathatjuk a magunk pályáját, növekedhetünk.
És ha már növekedés, az MNB alig pár napja emelte a 2020-ra szóló inflációs előrejelzését és a GDP várakozását is. A gazdasági növekedés és a pénzromlás előrejelzethez képesti változása milyen hatással lehet a költségvetésre? Hiszen a törvényjavaslatban a gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzés jelentősen meghaladja a jegybanki várakozást. Ugye, mint említette, az előbbi 4% körüli GDP növekedéssel számol, mármint a költségvetés, az MNB pedig 3,3% körülibe.
Hát az Európai Uniónak a becslése meg az, hogy most a legfrissebbet mondom, hogy idén 4-3 vagy 4-4, tehát egy fantasztikus adat, és akkor a jövőre csak 2-8. Na jó, de hogyha több évet nézünk átlagában, akkor tulajdonképpen ugyanott tartunk ezen a 4% körüli szinten, és hála Istennek mindig alábecslések voltak. Ez egy nagyon érthető emberi magatartása, az ember komorabbat mond, és végül jobb lesz, akkor azt nem szokták tőle számon kérni.
Igen, viszont most a költségvetés számol jobban 4%-kal, az MNB meg alacsonyabban.
A MNB száma az 3-3, ha jól tudom, jövőre, és egy magasabb inflációs adattal is számol. Nézem. Ugyanakkor az idei gazdasági növekedésre meg egy igen jó adatot hoz ki erre vonatkozólag.
4,8-4,3%-ot.
Sőt, van olyan elemző, az most nem nemzeti banki elemző, aki akár 5%-os el tud idénre képzelni. Én erre nem tudok önnek fehér vagy fekete választ adni, hogy kinek lesz igaza. Én nyilvánvalóan költségvetési szempontból azt mondom, hogy azt szerettem, vagy az a jó, hogyha nagyjából az valósul meg, mint amit terveznek, vagy annál egy kicsit kedvezőbb. Mert ha nagyon kedvező alakul valami, akkor pontatlanul terveztek, és nem használták ki a lehetőségeket a tervezésbe. Ha meg nagyon fölüllövik, akkor hát akkor azt mondják, hogy hát. Tehát a Nemzeti Banki az egy lejjebb vonatkozó becslés, az ő ismeretanyaga alapján ezt tartja. Ha azt kérdezi, hogy én mit gondolok erről a dologról.
Lehet, hogy a 2020-as költségvetésről.
A 2020-as költségvetésről én azt mondom a tanáccsal egyezően, amit egyébként a Nemzeti Bank is jegyzett, és a Nemzeti Bank elnöke is, hogy kedvező feltételek esetén, ha a programok végigmennek, ha nem jön közbe semmi, ha az oroszlán vágtája miatt nem kell nekünk is pucolnunk valamilyen irányba, hogy ne harapja meg a hátsó lábunkat, akkor ennek a, ha ezek mindezek összejönnek, akkor a 4% jövőre is meg lehet. Ezt a Nemzeti Bank se vonja kétségbe, ősz további intézkedések kellenek, versenyképességjavítás, további fegyelem, Európai Uniós források jobb felhasználása, tartalékokra való nagyobb figyelembevétel, stb. Az infláció vonatkozásában pedig, hát látható, a, nem akarom megkerülni a kérdést, költségvetési bevételi szempontból az infláció egyik oldalról pénzt hoz, mert hát több a áfa bevétel is, meg a bevételeket is pörgeti a, természetesen ez a számszor. A másik oldalról előnytelen a infláció, és nem igazán jó hatású a költségvetésnek az egyensúlyi alakulásai számára, ez nagyon magas. Meg az üzenete is rossz. Nem is beszélve arról, hogy a Nemzeti Bank inflációs célja, hiszem 3% ebben a tekintetben. Tehát ez a, most azt hiszem 2,8-al tervezett a pénzügyminisztérium az idei évre. És talán jövő évre is. 2,7 volt idén, jövőre 2,8, ilyen számok. Tehát ebből adódóan én azt valószínűsítem, hogy valahol a idei teljesítményi 4 plusz sávba lesz, ennek a mértéke megjósolhatatlan, a jövő év pedig valahol 3,5 és 4 közötti sávba fog elhelyezkedni. Na most a költségvetési tartalékok, a úgynevezett elsődleges tartalék, az elsődleges tartalék az, hogy a 2% és a 3% között a GDP arányos hiány és a Maastricht kritérium közötti 1%-ig nem szól senki. Az egy 1000 milliárd körüli nagyságrend, nem kis pénz. Tehát 2000 milliárdot romolhatnánk, ha éppen ugye tudna, de hát is ki akar romolni. Tehát azt lehet mondani, hogy ha 3% körüli gazdasági növekedés van, akkor nem sérülnek a programok, akkor a nullszaldós költségvetés plusz másfél év múlva következik be, vagy kettő. Ha tudjuk jövőre hozni a 4%-ot, akkor ennek az érintés közelsége 2021-re már bekövetkezik, és hát lemegy a hiánykritérium is akkor 60% közé. Tehát legfeljebb egy-egy év csúszást jelent ebbe a dologba. Hát ez is egy más minőség, mint annak a kérdése, hogy nincs egy év.
Köszönöm szépen, hogy itt volt az Aréna mai vendége. Kovács Árpád a költségvetési tanács elnöke volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!